Vippáholy. Minden vasárnap délután 5 és 6 között jön a 90.9 Jazzy heti sportmagazinja. Benne a hazai sportélet kulisszatitkaival. Minden, ami a hírek, az eredmények, a sikerek és a kudarcok mögött van. Világhírű sportolók, nagynevű edzők és sportvezetők a Vippáholyban. Itt a 90.9 Jazzy műsorán. A játékvezető Mogyorósi Péter.
Nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Rendhagyó lesz a mai Vippáholy, amelyben egy egykori kiváló sporttisztviselőre, de mindenek előtt mondhatom, hogy egy nagyszerű nagybetűs ember emlékezünk. A napokban volt 10 éve, hogy elhunyt Sulek Ágoston. Háromszoros magyar bajnok rúdugró, edző, sporttisztviselő, egyetemi docens. Akivel igyekszünk méltó emléket állítani a Magyar Atlétikai Szövetség egykori elnökének, az nem más, mint Ágoston fia, Sulek Csaba, a Duna Televízió sportosztályának, illetve a Telesportnak az egykori főszerkesztője. Üdv a Vippáholyban, Csaba!
Köszönjük szépen, köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük a legelején. Mit tudsz édesapád gyerekéveiről? Azt olvastam, hogy Kassán egy 8 gyerekes családban született. Édesapja, vagyis a te nagyapád evangélikus lelkész, még édesanyja iparművész és rajztanár volt. Mikor jöttek Magyarországra és miért?
Hát igen, akkor még Magyarország volt, amikor ő ott született, 43-ban, és aztán 45-ben a világháború végén elcsatolták azt a területet, és ugye Kassáról gyakorlatilag mindenkinek el kell tűnni, aki magyarnak vallotta magát. Nagypapám akkor kint volt a fronton, és nagymamám akkor még csak 6 gyerekkel, később aztán még 2 született, de akkor még csak 6 gyerekkel maradt otthon, és akkor bekopogtattak az ajtón, és mondták nekik, hogy 24 órán belül el kell hagyniuk azt a házat, amiben laktak, és át kell menniük a határon, és akkor gyakorlatilag ugye nem volt autó, ami meg a csomagtartóját lehetett pakolni, úgyhogy a nagymamám 6 gyerekkel, amit hátizsákba be tudtak pakolni, azt bepakolták, és hát tulajdonképpen átszöktek a határon egy sószállító vagonban. Édesapám ekkor volt 2 éves, és hát a nagynéném mesélte, hogy ő még mindig emlékszik arra a hidegre, meg arra a félelemre, ami ő lett rajtuk, és hát így szöktek át Budapestre, és akkor Budapesten barátoknál, családtagoknál húzták meg magukat egy darabig, amíg nagypapám haza nem jött a frontról. Tehát nem volt az egy kellemes időszak.
Mennyit mesélt neked édesapád a gyerekéveiről?
Jaj, nagyon sokat. Ugye később aztán 8-an lettek testvérek, és azért egy 8 gyerekes családban felnőni az szenzációs lehet akármilyen korban. Ugye nyilván rengeteg csíntevés, rengeteg balhé, rengeteg rosszaság volt ebben az időben köztük, és az egyik kedvenc történetem, amikor a nagypapám azért egy joviális, tekintélyes ember volt, és a jobb kezénél az asztalnál mindig ott volt egy üres szék, az volt a pof közel, vagy pofon közel, és aki rendetlenkedett az asztalnál, annak oda át kellett első figyelmeztetésre ülni, és aztán a második az már nem volt, hanem az már a pofon volt. Úgyhogy, de hát ilyen anekdóták rengeteg van. Minden esetre édesapám mindig nagyon-nagyon szeretettel és nagyon vidáman emlékezett vissza ezekre a gyerekévekre.
A te papád egész életet gyakorlatilag a sport körül forgott. Arról tudsz-e, hogy honnan jött a sport iránti rajongásnál?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert senki nem volt sportoló a családban. Ugye ükapám Sulek Frigyes, ő építész volt, az ő fia, a János szintén építész, illetve régész, nagypapám evangélikus lelkész, tehát úgy nem volt a sport a családban, valamiért ez neki bekattant. Én úgy tudom, hogy ez a gimnáziumban, a József Attilában indult be, ő ott tornász lett, ami nagyon érdekes, mert egyébként 193 centi magas volt, és aztán rudugró lett később, mert ugye a tornász és a rudugró az nagyon hasonlít a mozgás.
És könnyű volt, mert neki nem kellett rúd.
Nem, azért nem magasban ugrott át a 4.95 később. Szóval ő ugye tornászból lett atléta, illetve rudugró, és ami nagyon érdekes, hogy a TF-re, ő elhatározta, hogy ő TF-re akar menni, de nem vették fel a TF-re, annak ellenére sem, hogy már akkor válogatott volt és csúcstartó. Nem vették fel, mert ugye evangélikus lelkész családból származott, és ugye X volt a neve mellett, ugye a kommunizmus legsötétebb éveit éljük, és harmadszor vették föl, ami egyébként egy óriási nagy akaratról tesz tanúbizonyságot a részéről, hiszen ő egy vasgyárban dolgozott azért, hogy megkeresse azt a pénzt, hogy Budapesten tudjon maradni, és hogy fent tudja tartani magát, és nagyon-nagyon sok fiatalnak egyébként azt hiszem, hogy példakép lehetne az az elszántság és az az akarat, amit ő a TF mögé oda tett.
Meg tiszteletre méltó az egész életútja és pályafutása. Nekem van szerencsém, volt szerencsém ismerni édesapádat, de hogy csak néhány kiragadott példa, ugye azt nagyon sokan tudják, tudjuk, atlétikai szövetség elnöke is volt, két etapban a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja, az Európai Atlétikai Szövetség alelnöke. Szóval tényleg minden az ő életében a sport körül forgott, és egy kicsit most meg előre szaladok az, hogy milyen ember volt, hogy mennyien tisztelték, becsülték és szerették, annak egy ékes bizonyíték, egy fájó adat, egy fájó emlék, hogy az ő temetésén gyakorlatilag napra pontosan 10 évvel ezelőtt több mint 1500 voltak.
Igen, én azt hiszem, hogy az ő nem az ő sporteredménye, meg a sportbeli nagysága volt nagy, hanem az ő embersége volt fantasztikus. Egyébként az ő édesanyjától nagyon sokat örökölt személyiségét tekintve. Az én nagymamám az egy csoda volt egyébként, egy szent. És ahogy ő nevelt azt a 8 gyereket, meg aztán a 30-valahány unokáját, és édesapám is egy ilyen hihetetlen pozitív kisugárzású, állandóan mosolygó. Nincs róla olyan fénykép, hogy ő nem mosolyogna, és nem azért, mert fényképezték, hanem mert ő mindig mosolygott. És ez a kisugárzás, ez valahogy annyira megmaradt az emberekben, és annyira hiányzik. A mai napig van egy Facebook csoport, ahol egyébként több mint 800-an követik az emlékoldalát, és a mai napig jönnek üzenetek, hogy hiányzik ő ebből a nagyon kemény életből, ami most van. Nyilván nem világháborús keménységről beszélek, de emberileg kemény időszak, és az ő neki mindig neki lehetett dőlni. Ő mindig egy olyan ember volt, mint egy ilyen vasbeton oszlop, ami úgy tudtuk, hogy ott van. És ő mindig ott lesz. És nagyon furcsa volt, hogy ilyen nagyon hamar meghalt, 68 éves volt, nem kellett volna neki még meghalnia, és borzasztóan hiányzik emberileg sok mindenkinek.
Ilyen ember volt Sulek Ágoston, aki 10 éve hagyott itt bennünket, Magyar Atlétikai Szövetség egykori elnöke, akinek igyekszünk méltó módon emléket állítani fiával, Sulek Csabával. Belefolytatom a beszélgetést a zene után.
Vippáholy! Minden, ami sport! Itt a 90.9 Jazzin.
Benne pedig Sulek Csaba, akivel a 10 éve elhunyt Sulek Ágostonra, Csaba édesapjára emlékezünk. Ami Ágoston oktatói edzői munkásságát illeti, itt is nagyon széles volt a spektrum, csak slágvortokban tényleg 70-74-ig a Vasas edzője, 74 és 2002 között a TFS-éjé, Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi kar, atlétikai tanszékének docense, 90-94 között általános és tanulmányi rektor helyettese. 80 és 84 között a kuvaiti atléta válogatott ugróedzője, erre még aztán később visszatérünk, 87 és 89 között a Magyar Atlétika válogatott szövetségi kapitánya volt, mesteredző, többek között Szalma László, kétszeres Európa-bajnok távolugró, és Bagyula István, világbajnok ezüstérmes rudugró edzője, és ez még nem lenne elég, 2000 és 2004 között a gödöllői Szent István Egyetem sportika 2004 és 2007 között testnevelési tanszékvezetője, majd nyugdíjas oktatója, nem akármi, még a felsorolásban is elfáradtam.
Hát igen, azon gondolkozom, hogy mit tudnék ehhez hozzátenni. Tehát fantasztikus ember volt, és annyira tisztelték, annyira szerették őt a sportban, hogy neki nem voltak, hogy mondjam, ellenségei, vagy rosszakarói, vagy rosszakarói mindenkinek vannak, de hogy ő ezeken át tudott siklani, és annyira felkészült szakmai ember volt, ő neki mindene volt a sport, az atlétika, inkább úgy mondanám, nem a sport, az atlétika, azon belül is ugye az ugrószámok. Hogy gyakorlatilag mindent e mögé rendelt az életének ugye a nyugdíjas évei előtti időszakban.
Mennyire képezte magát?
Jaj, nagyon, nagyon. Én magam is fordítottam neki nagyon sok anyagát, tehát ő publikált nemzetközi szakfolyóiratokba, könyveket írt, stb. Tehát nagyon, nagyon komoly szakember volt ő a rudugrásban. Filmeket vágtunk, emlékszem, amikor fiatal voltam, és már ugye fogékonyabb a videótechnikára, meg ilyenekre, akkor elemeztünk mozgásokat. Ez imént említett tornász és rudugró összehasonlítást, és onnan emlékszem, hogy egymás mellé vetítettünk egy tornásznak a fellendülését, meg a rudugrónak a fellendülését, aha, és mind a kettő gyakorlatilag párhuzamos mozgást. Tehát ilyeneket csináltunk, nagyon, nagyon izgalmas ember volt, és nagyon-nagyon sokat tudott erről.
Megakadt a szemem, amikor olvastam, hogy 1980-ban Kuwaitba költöztetek.
Igen.
A kuwaiti atléta válogatott szövetségkapitány, te akkor voltál mindössze 9 éves. Igen.
Hát ez úgy kezdődött, hogy idejött Magyarországra edzeni a kuwaiti atléta válogatott, és azt hiszem a Népstadionban edzettek, és apámék is akkor még a Népstadionban edzősködtek, illetve edzettek talán Szalma Lacival éppen, és akkor ott úgy besegített nekik, meg ugye tudott egy kicsit angolul, és akkor úgy elpötyögtek, elbeszélgettek, és aztán egyszer csak jött egy meghívó, ami ugye 1980-at év írunk, amik azért annyira nem volt könnyű kimenni.
Nem bizony.
És hát tudom, hogy nagyon hosszú procedúra, meg nagyon nagy bizonytalanság volt, hogy elengedik-e őt itthonról egyáltalán. És ugye akkor még dúlt a szocializmus. És,
de ez meg a kuwaiti válság előtti idő.
Ez bőven, igen. Hát akkor még béke volt, és jó lét Kuwaitban. És aztán akkor kiment, és akkor képzeld el, hogy gyakorlatilag egy hét alatt változtatott ott valamit az ugróknak a technikáján, és magasugrásban egy hét alatt 17 cm-t javítottak az országos csúcson. 17 cm az magasugrásban az nem tudom, tehát az 30%, tehát az fantasztikus javítás, és hát őt nagyon-nagyon elismert ember volt, és először csak egy évre volt szerződés, aztán még egyre, és ez így folyamatosan ment, és ugye mi ott jártunk iskolába, ami pedig nekem...
Milyen nyelven folyt az oktatás?
Mi angol iskolába jártunk, és hát az, hogy 84-ben én úgy jöttem haza, hogy felsőfokú nyelvvizsgát tettem 14 évesen gyakorlatilag, az azt jelentette, hogy olyan előnyöm volt akkoriban, ma már ez nem akkora kunszt angolul tudni,
akkor
de akkoriban nagyon,
nagyon
nagy előny volt, és ez egész életemre pozitív ráhatással volt, meg egy világlátás, tehát azért az, hogy akkoriban nem nagyon láttak a gyerekek más, csak ami itthon a fekete-fehér tévébe ment, mi meg azért láttunk egy nagyon komoly világot kint, és egy egész más anyagi és társadalmi helyzetet, úgyhogy egy nagyon komoly nyitottságot adott nekünk a világban.
Hazajöttetek 84-ben, aztán eltelt néhány esztendő, és ugye édesapád, mert hogy Csulek Ágostonról beszélgettünk, ha valaki később kapcsolódott volna be a beszélgetésbe, és például a kokáért, ha már itt tartunk, tudom, hogy most nem csak Magyarországon, hanem a határon túl is, Erdélyben hallgatnak bennünket, úgyhogy üdv mindenkinek, Erdélyben itthon vagytok az éteren keresztül is. Szóval, hogy az Atlétikai Szövetség elnökeként tevékenykedett az első etapban 91-től 2001-ig, és ugye ebben a periódusban volt a 98-as Atlétikai Európa Bajnokság, amelyet Magyarországon rendeztek, másodszor, ha jók az emlékeim, 30-as években.
60-as.
Uh-huh. 60-as, bocsánat. És hogy édesapád volt a főszervezője, és amikor erről előzetesen beszélgettünk, azt mondtad, hogy élet egyik fő műve volt.
Igen, a gyerekei után.
Jó, hát.
Bocsánat, ezt muszáj volt beszúrnom. Igen, hát akkoriban még egy világverseny más eszközökkel szerveződött, mint most. Azért én nekem is volt szerencsém részt venni világesemények szervezésében. Sokkal könnyebb ma már, ugye az internet meg a telekommunikáció előre haladott világában. Akkoriban még faxon kommunikáltak meg telefonon. 7 évig dolgoztak a 98-as EB-nek az előkészítésén, egy teljes csapat, tehát 7 évig készültek elő, és hát töredéke volt annak, azt hiszem, hogy 140 millió forint volt a költségvetése az egész versenynek, ami most egy kétnapos kisebb eseménynek a költségvetése, ez pedig ugye egy héten keresztül, több mint egy héten keresztül tartott, ugye a Népstadionban, a 45 ezer ember előtt, ugye rengeteg versenyszám, iszonyat mennyiségű versenyző, az atlétika az egy egyik legösszetettebb esemény, tehát az nem olyan, mint egy kézilabdol van két csapat és a pályán, és akkor
világos
a meccs, hanem az ott reggeltől estig zajlik, sok-sok napon keresztül, és hát édesapám volt a főszervezője ennek, ugye mindig azt mondtuk akkoriban, hogy a negyedik gyereke az atlétika EB, és még a húgomnak az esküvőjét is arrébb kellett tennünk egy-két hónappal, hogy vége legyen az EB-nek, hogy apám oda tudjon aztán koncentrálni, úgyhogy így lett ősszel a húgom esküvője. De hogy tényleg az egész család, meg az egész baráti kör, mindenki ezen dolgozott. Itt egy hatalmas nagy esemény volt, és évekig, évtizedekig utána azt mondták, hogy ez volt a legnagyobb sportesemény Magyarországon. Tíz év talán az úszó EB, bocsáss meg, talán az úszó VB volt az, ami megelőzte ezt nagyságában.
10 éve hagyott itt bennünket Sulek Ágoston, egykori kiváló sportvezető, egyetemi docens. Róla beszélgetünk, neki igyekszünk méltó emléket állítani. Fiával, Sulek Csabával jövök vissza a zene után.
Vippáholy! Minden, ami sport. Itt a 90.9 Jazzin. A mikrofon mögött Mogyorósi Péter.
Mai beszélgető partnerem, velem szemben pedig Sulek Csaba. Annak a Sulek Ágostonnak a fia, aki 10 éve távozott közülünk, és ő többek között a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke volt nagyon-nagyon hosszú időn keresztül. Tehát az manapság, hogy valaki 10 évig legyen és sportszövetség elnöke, ha nem is elképzelhetetlen, pláne, hogy nem politikus, bocsánat, zárójában bezárva, az szinte elképzelhetetlen.
Igen, ő se pénzember nem volt, se politikus nem volt. Egyszerűen...
Értett hozzá.
Igen, ő szakmai elnök volt, ezt mindig is mondta magáról, és ugye egy nagyon nehéz időszakban volt ő elnök, mert ugye ott jöttek-mentek a 4 évente a politikai irányzatok, tehát nagyon nehéz volt megmaradni, és ugye nem mindenkivel volt ő jóban, már politikából, és ugye a nagy szerencse az volt, meg hát azon kívül, hogy ő borzasztóan lojális és borzasztóan szorgalmasan szolgált az atlétikát, és ez nem lehetett tőle elvenni. A másik meg ugye ez az előbb említett Európa-bajnokság volt, ami viszont 98 előtt is, meg 98 után is hozott pénzt a konyhára. Olyannyira, hogy ha jól emlékszem, akkor 170 millió forintot tudtak félretenni, ami akkoriban nagyon nagy pénz volt. Talán az egyik leggazdagabb szövetségnek lehetett mondani
tudtak
akkoriban.
Tudtak félretenni?
Félre tudtak tenni az EB után, tehát annyi nyereséggel zárták az EB-t, és ezt meg is elnökségi határozatba hozták, hogy ezt nem lehet elkölteni, ezt a pénzt, csak a kamatait, ami ugye akkoriban 10-11% volt, és fel lehetett az irodát tartani a kamatokból. És aztán az utódai ezt elfogyasztották, ezt a pénzt hamarabb, mint kellett volna, de ebben most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy ő nagyon-nagyon sikeres szakmailag is, ugye Gécsek Tibor akkor lett Európa-bajnok, ugye pont itt Budapesten, tehát szakmailag is egy nagyon komoly időszak volt, és ugye nagyon nehéz időszakban voltak sikeresek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó időszaka volt az atlétikának.
Aztán utána, meg közben is ő oktatott, ugye rektor helyettes és docens is volt a TF, akkor még TF-en,
tanszékvezető is, igen.
És én rácsodálkoztam, hogy lehet ennyi mindent paralel csinálni.
Nem tudom. Nagyon sok energiája volt, ez a fantasztikus szeretet, ami az atlétika iránt őt elkötelezte, ez mindenen át vitte őt. Nagyon sokat utaztak, nagyon sok ugye versenyre, edzőtáborba, stb. Tehát mi úgy nőttünk föl, hogy azért nem nagyon láttuk őt itthon, és azt is tudom, hogy ő nagyon sokat éjszakánként ült az asztalánál, és olvasott, és írt, és dolgozott. De tény az, hogy azért az atlétikai szövetség elnökének lenni az társadalmi pozíció, tehát amellett azért kellett valamiből megélni, ugye ez volt a TF. Az Európai Atlétikai Szövetségnek is alelnöke volt 10 évig, de ez is egy társadalmi pozíció, ezért csak utazni kellett, tehát azért ő azt gondolom, hogy olyan nagyon sok órát nem tartott a TF-en, mert hogy állandóan utaznia kellett, de én azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó volt így, tehát nem volt ebből gond, de hát egy fantasztikus munkabírású ember volt.
Sportberkeken belül a TFSC-k az egy már legendás rendezvény, amelynek az alapítója a te édesapád volt. Azok kedvére, akik nem tudnák, néhány szóba vázolt fel, kérlek, hogy mik ezek a TFSC-k?
Hát ugye a TFSC-k az már akkor indult, amikor ő már nem volt annyira nagyon aktív, és borzasztóan fontos volt neki az, hogy ne csak a sportban éljen, ugye. Azért az ember, hogyha az egész életét egy területen tölti, akkor azért egy picit úgy kimaxolja ezt a dolgot, és ő neki nagyon fontos volt, hogy úgy a társadalom egyéb szereteiben is részt vegyen. És akkor édesanyámmal találták ki a TFSC-ket, ami egy nem is sport, hanem ez egy társadalmi esemény volt, amit ami ugye arról szólt, hogy a TF aulájában körülbelül 450 ember tudott oda beférni egyszerre, de meghívtak művészeket, színészeket, énekeseket, szobrászokat, tehát nagyon komoly nevek voltak vendég, 145 előadás született összesen, tehát nagyon-nagyon hosszú és egy nagyon-nagyon sikeres előadás sorozat volt. Tényleg a teljesség igénye nélkül Habsburg Ottó, Jókai Anna, Kányádi Sándor, Makovec Imre, Melokkó Miklós, dr. Pap Lajos, Szokolai Sándor, Szörényi Levente, tehát tényleg a teljesség igénye nélkül, tehát hogy a társadalomnak mindenféle szegmenséből hívtak vendégeket, akik ott egy-két-három órás előadást tartottak, és aztán utána ezek megjelentek könyvben, amit egyébként 60. születésnapjára szerkesztett a család neki, úgyhogy ez egy nagyon emlékezetes sorozat volt.
Sulek Ágostonra, a 10 éve elhunyt egykori atlétikai szövetség elnökre és sporttisztviselőre emlékezünk fiával, Sulek Csabával, akivel folytatjuk a beszélgetést a zene után.
Itt áhoj! Minden, ami sport! Itt a 90.9 Jazzin!
Benne pedig a 10 éve elhunyt Sulek Ágostonra emlékezünk, akinek a sportpályafutásáról, sportvezetői pályafutásáról már említést tettünk fiával, Sulek Csabával, és hogy mennyire szerteágazó volt az ő munkássága, annak egy eklatáns példája, hogy például a kokáért Sulek Ágoston a Százak Tanácsának tagja volt. Bevallom, férfiasan nem tudtam, hogy mi a Százak Tanácsa addig, amíg nem készültem a mai beszélgetésünkre. Az Egyesület a Magyar Rock Világszövetségében fogant ötlet alapján 97-ben alakult. 150 civil szervezet 2500 ajánlásából a legtöbb szavazatot kapott 100 személyből. A Százak Tanácsa 2008-ban díjat alapított a Haza Embere néven. Annak adományozzák tagjai közül, akik, idézem, őrzi a magyarság jó szellemét, életével, tevékenységével, nemzetünk jövendőjét eredményesen szolgálja. Olyan kiválóságoknak ítélték oda ezt az elismerést, mint például Böjte Csaba Ferencet szerzetes, vagy például az Aranycsapat egykori kapusa Grosics Gyula. Édesapát poszthumusz kapta meg ezt a díjat, ami ismét árulkodik a nagyságáról és kvalitásairól.
Igen, ez annyira érdekes, hogy amikor mi gyerekek voltunk mellette, akkor ez úgy nem tűnt fel, hogy ő ennyire ilyen ember. És az utolsó éveiben, tehát ő ezt ilyen végtelen szerénységgel és természetességgel csinálta ezeket a dolgokat, és sose kérkedett vele, meg sose volt ez téma igazából, ez olyan természetes volt, és amikor a halála után kezdtem összerakni az ő többek közt a Wikipédia oldalát, meg egyéb ilyen információkat, Facebook oldal, stb., akkor kezdtem rádöbbenni, hogy atya ég, mekkora ember volt ő, és hogy tényleg, hogy milyen mennyire szerették és mennyire elfogadták, az a temetésén derült ki, ahol a templomban nem fértek be az emberek, és a templomon kívül kivetítőt kellett rakni azért, hogy a kintiek is tudják hallgatni. Tehát ilyet azt gondolom, hogy kevés politikus és viszonylag nagy színészek meg zenészek kapnak ilyen elismerést. Nem a temetése volt, csak egy elismerés, mert a temetés az családi körben zajlott, egy emlékezés. Szóval ő nagyon-nagyon elfogadott ember volt, a szerénységével, mosolyával, végtelen diplomáciai képességeivel, és igen, az, hogy ő a Százak Tanácsában benne lehetett, és megkapta ezt az elismerést, az egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy egy a sok közül, mert aztán volt ő még...
Magyar Örökségdíjat is kapott,
így van, amit azért nagyon kevesen kapnak személyként, inkább társadalmi szervezetek kapnak. Tehát tényleg fantasztikus örökséget hagyott ilyen szempontból maga után, és borzasztó nehéz az ő magasságainak megfelelni, és még mai napig jönnek szembe az emberek az utcán, te nem a Sulek Ágoston fia vagy? Fantasztikus.
Hát azért le se tagadhatnád, hogy az édesapád. De ha már itt tartunk, emellett a rengeteg dolog mellett, amit apu csinált, mennyi ideje jutott a családra?
Hát azért jutott, tehát nekem is 3 gyerekem van, ahogy neki is, és azért azt tapasztalom, hogy borzasztó nehéz dolog szülőnek lenni, és itt kiemelném azért édesanyámat, mert azért azt gondolom, hogy az idő 50-60%-ában ő egyedül volt velünk, tehát apám vagy dolgozott, vagy külföldön
Edith
volt.
Edith nénének két csokot küldünk innen az ételen keresztül.
Köszönjük, reméljük hallja. És azért apánk sosem kiabált velünk, sosem volt haragos, borzasztóan, tehát tényleg ilyen szelíd ember volt, aki hogyha csak rád nézett, akkor tudott vele nevelni. És ő neki nem kellett nevelnie, mert ő valahogy az ő példáján keresztül így az ember így tudta, hogy hol a helye.
Az adta magát, hogy te is, ti is, ugye említetted, hárman vagytok, testvéred, Dávid öcséb 5 évvel fiatalabb nálad, Hugodról, Ritáról nem tudom, de azt tudom, hogy Dávid is, te is, ugye ez a TFM végeztél, Duna TV, aztán Telesport főszerkesztője voltál, Dávid mai napig sportot oktat, tanít, tehát az predesztinálva volt, hogy ti a sport felé orientálottok?
Hát nem nagyon láttunk mást, ugye, de én emlékszem a vasaspályán a Pasaréti úton, én ott homokoztam. Tehát, hogy nekem a homokozóm az a távolugró gödör volt. Amíg mások játszótéren játszottak, én ott szaladgáltam az atlétika pályán, és nekem a Szalma Laci az olyan volt, mint a nagyobbik bátyám. Tehát picit idősebb annál, hogy de hogy egy ilyen nagybácsiszerű. Tehát, hogy mi úgy nőttünk föl, hogy amikor lehetett, akkor mentünk apámmal edzésre. Egyértelmű volt, hogy atléta leszek.
De ezt ő mondta, vagy kérte?
De hogy is? Sose. Nem? Sose. Nem. Nem, és sose erőltetett. Jártunk úszni, jártunk atlétizálni, jártunk ide-oda, de ez így természetes volt. Nem kellett ezt nagyon erőltetni. És aztán, amikor már nagyon untam, hogy mindig kisulek vagyok az atlétika pályán, és amikor én átugrottam a 189-et, életem egyik legnagyobb eredményét 17 évesen, akkor rám szóltak, hogy hát apád már ennyi idősen magyar bajnok volt, na akkor határoztam el, hogy elmegyek onnan, és lettem kosárlabdázó, nyilván 17 éves kort nem magas szinten, de hogy a sport az mindig az életünk része volt, és az, hogy én az lehettem, aki a később lehettem, az egyértelműen annak köszönhető, hogy sulek hívnak, és Ágoston volt az apám, tehát nem kérdés.
Mert hogy a 10 évvel elhunyt Sulek Ágoston emlékezünk fiával, Sulek Csabával, belejövök vissza a zene után.
Vippáholy! Minden, ami sport! Itt a 90.9 Jazzin. A mikrofon mögött Mogyorósi Péter.
Beszélgető partnerem pedig az a Sulek Csaba, aki a 10 éve elhunyt Sulek Ágoston fia, ugye kiváló sportvezetőről, egyetemi tanárról beszélgetünk. Csaba, mondanám, hogy ilyen pedigrével és felmenőkkel neked csak megszületni volt nehéz, de lehet, hogy erre azt mondod, hogy Sulek leszármazottnak lenni már pedig nem könnyű. Ugye az ők nagyapád, már említést tettél róla, Sulek Frigyes, többek között a Halász Bástya tervezője, a Mátyás templom restaurátora, dédapád Sulek János, a visegrádi Mátyás palota, valamint a Salamon torony feltárója, és még sorolhatnám. A Sulek névvel predesztinálva vagyon az ember fia, hogy valami maradandót alkosson?
Igen, megszületni nem tudom, hogy nehéz volt, vagy könnyű, de ezzel a névvel élni mindenki azt gondolja, hogy nagyon könnyű, nem könnyű, tehát ez egy olyan kötelezettségtudatot terhel az embernek a hátára, vagy vállára, ami borzasztó nehéz. Én ezt apám haláláig nem is tudtam letenni, ezt a súlyt. Tehát nagyon érdekes változás ment ott bennem is végben, vagy bennem mindenképpen. Amíg ő élt, addig én neki meg akartam felelni. Sosem kért számon, tehát abszolút nem ő tette rám ezt a terhet, hanem ez így jött. Ugye az imént említett felmenők után is. És aztán ez így valahogy így egy kicsit így lekerült rólam, és könnyebb lett az élet utána. De nem sokkal, tehát valóban az van, hogy az ember egy ilyen lista után, amikor majd megkérdezik, hogy és ki volt az a Sulek Csaba, hát ki volt, igyekszünk emberek maradni, de nagyon nehéz ilyen felmenőkkel, ez tény.
Hogy kerültél te a média közelébe? Ugye TF-et végeztél?
Igen, hát akkor még nem végeztem TF-et, amikor én már a média közelébe voltam. Nagyon vicces volt, egy röplabda órán álltunk így egymás mellett sorban, ahogy egy óra elején kell a TFN, és egyszer csak az egyik tanárom, Németh Lajos megkérdezte tőlünk így az osztálytól, hogy hát kinek van kedve a médiában pályafutást indítani, és ugye az a szó, hogy média, akkor még ugye nem igazán volt is, mert 92-t írunk. Úgyhogy Juni Gyuri barátommal feltettük a kezünket, gyertek be az öltözőbe, vagy a szobámba utána, mondta tanár úr. Bementünk, hát kiderült, hogy arról akart minket tájékoztatni, hogy, hogy egy induló televízió keres bemondókat, és hogy van egy meghallgatás, ahova el lehet menni. Hát ott sok száz profi bemondó, meg színész, meg mindenki volt ott ezen a meghallgatáson, és hát nyilván az esélytelenek nyugalmával beültünk egy stúdióba, amit életünkben nem láttunk, és ugye egyesével, és akkor elkezdtek bennünket faggatni, meg fel kellett olvasni hírt, meg műsort kellett ismertetni, tehát teljes blatt az egész. És hát utána kijöttem, mondták, hogy köszönjük szépen, majd értesítjük. És hát ezzel gyakorlatilag el is felejtettem az egészet, és aztán a legnagyobb meglepetésemre 2-3 hét múlva behívtak, hogy akkor benne vagyunk az első 20-ban, egyébként Gyuri is, én is. És akkor belőlem bemondót csináltak, Gyuriból riportert, és így lettem 92 karácsonyán induló Duna TV-nek az egyik első bemondója, és aztán 93-ban elkezdtük Gyurival a sportosztályt gründolni, mert hogy legyenek sporthírek a híradóban, és aztán Novotny Zoltánt tették meg vezetőnek, aki nekünk mentorunk volt egyébként ebben a szakmában, és így alakult meg a Duna TV sportosztálya, aminek 99-től főszerkesztője lettem 2004-ig, és viszonylag sikeres volt a dolog, úgyhogy 2004-ben Rudi Zoltán áthívott telesport élére, ami nagyon nagy megtiszteltetés volt, ugye Vitrai Tamást kellett váltani, és azért ott nagyon sokan nem szurkoltak nekem, gondolhatod, úgyhogy egy ilyen nagyon komoly ellenszélben ugye egy nemzeti konzervatív család sarjaként ugye 2004-ben nem én voltam a legnépszerűbb ember ott, és aztán sikerült egy nemzetközileg elismert szerkesztőséget összerázni, úgy, hogy 2006-ban megkaptuk a világ legjobb úszó EB közvetítése címet, 2008-ban a pekingi olimpiát sikerült úgy lezavarni, hogy előtte azt se tudtuk, hogy hol van Peking, tehát hogy komoly dolgokat csináltunk, és egy nagyon-nagyon jó csapat verődött össze akkoriban.
7 év bemondóság, 13 év sportfőszerkesztés, számos média innováció, nemzetközi pozíciók. Miért lett vége? Mert hogy vége lett. Én tudom, hogy most más csinálsz.
És nem is baj, hogy a 2011-ben gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy az derült ki, hogy az elnök, aki a tévét vezette akkoriban, már a nevére sem emlékszem, elnézést, hogy nem férünk meg egymással. Tehát ő egy ilyen diktatórikus szellemet próbált képviselni. Én hozzá voltam ahhoz szokva, hogy Rudi Zoltánnal és aztán Medvecki Balázsa borzasztó jól meg tudtuk vitatni a szakmai kérdéseket, meg a pénzügyi kérdéseket. És itt meg ukászokat kaptam, amihez én nem voltam hozzászokva. Senki nem szólt, hogy itt most ezeket el kell fogadni. És akkor 2011-ben leváltottak a főszerkesztői pozícióról, nemzetközi tanácsadó lettem, ami gyakorlatilag nem, a teljes nemzetközi területe a telesportnak hozzám tartozott, és aztán 2012-ben közös megegyezéssel eljöttem onnan, nem hiányzik azóta sem, viszont egy rendkívül sikeres időszakot tudhatunk magunk mögött. Én azt gondolom, hogy egy nagyon sok ember került akkor a pályára, akik azóta is megállják a helyüket, és nagyon klasszul működnek. És nekem ez egy szép emlék volt, és nem hiányzik egyáltalán. Nagyon izgalmas dolgokat csinálhattam utána. Voltam a Korcsolya Szövetség ügyvezetője, stadionépítési programokért is felelhettem. Tehát egy nagyon izgalmas, jó kis időszak volt azután.
És a Duna TV, az személyes benyomás, nem titok, mi voltunk kollégák, te voltál 6 évig az én főnököm. Az egy igazi alkotó üzeje volt. Sok az ősz hajszálam. Hogy az tényleg szószoros értelmébe vett igazi alkotó műhely volt, és az nagyon megmaradt bennem mai napig. Te egyszer azt mondtad, hogy nem kell neked mindenhez értened. Te olyan emberekkel igyekeztél körbevenni magad, én voltam a kakuktojás, akik értettek a saját szakterületükhöz, és pont ezért lehetett az a brigád, az a közösség egy olyan alkotó szellemű társaság, amely aztán bizton állíthatom, hogy kiemelkedő produktumokat tett le az asztalra. Ahogy mondtad, neked 3 gyereked van, én ismerem mind a 3-at, és ugye viszonylag ebből a szempontból későn kezdted, ugye te 71-es vagy, elmúltál 50 éves, 2 gyönyörű hercegnő, tényleg csodálatosak, ismerem mind a 2-t, és fiatal herceg is.
Szép az édesanyjuk.
Nagyon diplomata vagy, fogsz kapni ma is vacsorát. Oda akarnék kiukadni, mert hogy édesapádról beszélgettünk az elmúlt 1 órában, ők nem ismerték a nagypapájukat. Majd ha egyszer odaülteted őket az öletbe, Mit fogsz mondani a papáról?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert én azt gondolom, hogy ismerjük a nagypapájukat. Folyamatosan téma az ő nagypapájuk.
De jó.
És van kép is a házban róluk, róla, és a középső gyermekem, csengelányom, ő olyan, minthogyha gyakorlatilag együtt élne a nagypapájával. Tehát borzasztóan benne van az ő, nem borzasztóan, hát nagyon komolyan benne van a mi családunkban az édesapám, annak ellenére, hogy tényleg sajnos, ez a legnagyobb bánatom egyébként, hogy ő nem találkozhatott az unokáival, illetve inkább az unokáinak ez egy borzasztó hátrány, hogy nem találkozhattak a nagypapájával, a nagypapájukkal, és tudnak róla mindent, és szeretik, és beszélnek róla, és hogyha kimegyünk Visegrádra a temetőbe, akkor pontosan tudják, hogy melyik az ő fejfája, és már oda mennek maguktól. Úgyhogy olyan nagyon komoly nyomot hagyott ő maga után.
10 éve elhunyt egykori sportvezetőről, Sulek Ágostonról beszélgettünk, és te azt mondtad nekem, hogy izgulsz, nagyon izgulsz. Amin én egy picit meglepődtem, mert ugye tudva tudom, hogy te hosszú-hosszú évekig a médiában dolgoztál, de megértem, hogy miért izgultál. És én akkor azt válaszoltam, hogy Csaba, ne izgulj, legyél büszke, mert egy olyan igazi, nagybetűs embernek igyekszünk méltó emléket állítani, mint az édesapád. Én gratulálok hozzá, és tényleg legyél büszke. Köszönöm, hogy itt voltál velem, és köszönöm, remélem, hogy sikerült édesapádat úgy feleleveníteni, ahogy ez méltó hozzá.
Hiányzik nagyon.
Sulek Csaba volt a vendégem. Köszönöm a figyelmüket, további nagyon kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. Ha úgy gondolják, találkozzunk mához egy hétre, a szokásos időben, vasárnap délután 5-kor. Minden jót, viszont hallásra.
Viszont hallásra.